egyszer, hogy továbbra is, érte, nem továbbra is, hanem hát ettől kezdve végképp nagyon nehéz volt ugye az egyetemi karrierje a szociológiának. Hiába voltak a társaságon belül olyan nyomás gyakorló nagy súlyú egyéniségek, akik a parlamentben interpellációkat tudtak elindítani, hogy milyen tartatottan állapot az, hogy Magyarországon nincs szociológiai tanszék, ember Kornélnak van ilyen felszólalása. Hát egy egyetemi disziplináris rendszerben egy ilyen mindenen felülálló tudomány igazán nem tudnak mit kezdeni. Ráadásul ott ugye fölmerül az, hogy egy tudomány, ha intézményesítenek, akkor annak kell valami munkaerőpiaci helyzetének is lenni, az egy olyan szakmát ad, nem a társadalomnak, amiben be lehet helyezkedni, ami állással jár. Hát ugye a szociológiák ilyen nem, de ezt sem sincs, de igazán. Ma már újra nincs, tehát ez egy... Tehát ezzel elindul egy harc, hogy legyen egyetemi képzés is a szociológiának az egyetemi képzése is biztosított legyen, hát nagyon sokáig nem lett biztosítva az egyetemi képzés. De a intézményesülni akaró új tudománynak, a szociológián két nagyon fontos intézménye a társaság, tehát a szakmai közösséget összefogó szervezet és a nyilvánosság biztosítása alap azért az nagyon jelentős volt. Sokkal, de sokkal jelentősebb, mint mondjuk most a szociológiai társaság. Ugye nemrég voltam a konferencián, és láttam, hogy milyen jelentős. A lapjához, ahol szerkesztő vagyok, szintén nem mérném azért a 20. század jelentőségéhez meg befolyásához. Tehát a század előre, a 20. század, ez a folyóirat egy nagyon nagy kisugárzású, nagyon érdekes, fontos és testes folyóirat volt, halotta meg ilyen. Nem vadászni kellett a cikkeket bele, hanem nagyon fontos. Nem tudom, volt-e a kezükbe, érdemes elolvasni, hogy annyira dinamikus, sokszínű, az egész század előre annyi mindent meg lehet tudni ebből a hangból. Lehet követni minden nemzetközi fejleményt, politikai fejleményt, mozgalmakat, feminizmus lehet követni benne, nőemancipációs mozgalmakat, munkásvédelmet, szabad oktatást, minden. Ez is nagyon-nagyon. És a Magyarország érdemes. Úgy tetszik, a nyugat mellett, amelyik a hatalmában elapigyált az irodalmi életnek egy ilyen fókuszáló és hát nagyon világra és nyugati fejleményekre és irányzatokra fordulott a társadalom érzékelésben a 20. században mindenképpen ilyen lap. Ez mutatja azt, hogy hát én néztem, hogy ki mindenki szerző volt, hát ami egészen elképesztően gazdag az a mező, vagy széles az a mező, amiből jönnek szerzők ide. És nagyon színvonalas. A társasági élet is, tehát a társasági élete is nagyon. Ezt a 20. század folyamatosan közni, tehát úgy működik a dolog, hogy az egész folyóirat és a társaság együtt, hogy a folyóirat elvileg független a társaságtól, gyakorlatilag munkakapcsolatban vannak, és a társaság őszi és tavaszi évadban szekcióüléseket, vagy társaságüléseket, közüléseket tart, és nagyon komoly és nagyon érdekes viták társadalom elméleti kérdésekről és társadalom politikai kérdésekről következők ebben. És ezeket a vitákat ugye a folyóirat folyamatosan közül. De nem csak ebből áll a folyóirat, de a jegyzőkönyvszerűen közli az üléseket és a fontosabb előadásokat, referátumokat, hozzászólás viták anyagát is közli. tulajdonképpen egy nagy vállalkozás is ez az egész 20. század társadalmi társaság. Ha bemennek egy antikváriumban, hogy most is alig van jobb antikvárium, vagy nagyobb antikvárium, ahol hát ilyen azok a képkönyvek, ugye, a társadalomtudományi könyvtár, abban jelent meg a Spencer magyarul, meg a Webber, Sidney Pitlister, munkásdemokrácia. Tehát nagyon sok ilyen vállalkozása van, könyvvállalkozása, könyvsorozatvállalkozása. 20. század könyvtár, a társadalomtudományi könyvtár, az előbb behoztam ezt a Merton kötetet, ezek is a címe, ugye a társadalomtudományi könyvtár sorozatban jelent meg a 70-es években, ez egy kicsit visszahajlás volt a 70-es években megújuló lehetővé tett szociológia számára, hogy ezt a század erős sorozatot legalább címében idézze. A társadalomtudományi társaság 20. század könyvtár, a természet és társadalom, a galilei könyvtár, Darwin, tehát rengeteg éve tartozó könyv volt, könyvsorozat. Nos, majd a történetre egy picit részletesebben. Nagyon a 20. századis társadalmi társadalmi most csak címszavak van, hogy akkor mik is a jellemzői az itt ilyen szinten megvalósodni akaró szociológiának. Ez tulajdonképpen egy korai, a nemzetközi viszonyban egy elég korai intézményesülési kezdet. Tulajdonképpen az osztrák, mindent osztrákhoz kell, az osztrák magyar monarchiába, Ausztriához kell viszonyítani, az osztrák hasonló kezdeményezés 8 évre megelőzi a társasággá válás, mert nem hétre, Ausztriában 1908-ban, Németországban, ugye a Deutsche Gesellschaft für Soziologie 1909-ben alakult meg. Tehát egy eléggé korai intézményesülési kezdet. További sajátossága ennek a szociológiának egy nagy paradigmához, a pozitivista, evolucionista paradigmához való rögzültsége. Na most, szokták mondani, de ezzel nagyon sokat lehetne vitázni, hogy ez bizonyos elmaradottság tünete, mert ugye a 20. század elején a naturalista, monista, egyértelműen materialista, tehát amiben tartozik az evolucionista és pozitivista irányzat is, ez már idejét múlt. Idejét múlt az a szerző is, aki bevezeti a 20. századot, a Spencer, és már ilyen kövületként gondolnak rá sokan. Ez az időszak az, ami német nyelvszerületen a kantiános fordulat, amit a Zimmerné, Max Webernél másoknál lehet tanulni, ez egy teljesen már új irányt adott a társadalmi gondolkodásnak, ebből a metodológiai vitából, amit Németországból lezajlottak a költedezés és ismeret elméletnek költedezés kapcsán, mindenféle irányzat jött, aminek már semmi köze a pozitivizmushoz. Másfelől pedig Franciaországban, ott hát ugye a Dürkheim társadalmi ténykutatás, ami gyakorlatilag ugye a pozitivizmus, az egy pozitív szociológia, pozitivista szociológia, de hát annak egy strikt metodológiai operacionalizálása, aminek megint máig egy Tarzalszfeld neve hangzott el a mutorán, van a következményei folytatása. Ez a magyar szociológia, a német irányba, tehát a értékpint a kanti fordulat irányba nem volt érzékeny, a Dürkheim iskola felé Jászi Oszkár és Somló Bódog révén igen, de igazán nem hasznosította ezt, nem építette, nem indult el, nem lett egy erőteljes, markáns Dürkheim János pozitivista szociológiai irány. Ilyen szempontból ugye a szociológia megmaradt az, amit a szó korábban jelentett, meg mindig jelentett például időben, hogy a társadalom természettudományos értelembe vett pozitív tudománya, azaz minden, ami metafizikai, spekulatív, a idealisztikus, a transzcendens vonatkozású, az ellenében egy monista materialista világképet. Még visszatérve a tanszék dologra, hát ez részben ugye tanszék ügyre, ugye hát, hogy nem lehet tanszékre a szociológiának, hát azért máshogy sem volt. Angliában nem volt, Németországban nem volt, Ausztriában nem volt. Igaz, Ausztriában Gumprovics Grazban ő szociológiát tanított át. Azért ott volt, de hát nem hívták a tanszéket. Ahol volt, az ugye Amerika. Ez a mi tudományunk, a szociológia, hogy amerikai tudomány volt elsősorban, már a 19. század-20. század fordulóján. 20. században találtam egy ilyen kimutatást, újra mutatnak a tengeren túlra, hogy a lámbien elmaradottak vagyunk, mert itt még egy tanszék sincs, és Amerikában már 30. A minden kollégiumot leszámítanak, ahol szociológiát oktatnak, tehát csak a nagyokat a Kolumbiát, Michigan, Harvard, a Chicago. És hát Franciaországban Görkelmi iskola az ott a tanszékintézmény is, tehát ott volt. Hát ilyen érte, Oroszországban is volt, mert a Szolopiban ott kezdve a kívánat. Nos, azért mégiscsak valahogy jelen volt a szociológia felsőoktatásban, múlik az idő, a jogbölcselet keretében. Ez egy hosszú mese lenne, hogy ugye a jogász képzésben jogbölcseletet is oktattak, és Bulszky Ágost fellépésével a 19. században, aki jogbölcselet tanára lett a Pázmán Péter Tudományi Egyetemen, ő behozta oda a Spenceri evolucionizmust, behozta oda a szociáldarvinistákat, és ő a jog természetrajzát, fejlődésrajzát, fejlődés történetét adta el a jogbölcselet címén, szemben a természetjogi észjogi iskolákkal, aminek megint meg volt a párdos tanszínsz. Tehát ilyen értelemben ez a jogbölcselet keretében ágyazgatása, elmélet, szociológikus, tehát evolucionista, pozitivista társadalom elmélet tanítása folyt. Jövő órán majd a Puszki nagy művéről a jog és állambölcselet alaptanairól, amiben ő egy nagy évű társadalom elméletet, fejlődés elméletet fejt ki. Jogbölcselet állambölcselet, nagyon jó esetben szólok. Még valami jellemző van ennek a millenáris, ennek a szociológiának. Ugye a 19.-20. század fordulóján egyetlen millennium körüli évtizedekben valami ilyen új világvárás élménye, ezt úgy nevezi a német, hogy ilyen epochenschwelle, korszakküszöb élmény, hogy valami, most azért az új századdal valami szép új világ, vagy valami egészen civilizációs fordulat jön a nyugatértelme, az occidentális civilizáció fejlődés. Érdekes módon, hogy az előre forduló nem jelentek meg ezek a új világ elméletek olyan erővel, mint a 19. század fordulója. Maga ez a 20. század című lap is, ebben az új világ várás és új világ korszak küszöb élmény várakozásában fogant. Most ez Magyarországra és a magyar viszonyokra értelmezve tulajdonképpen a történelmi Magyarország uralmi rendszerének radikális átalakítási lehetőségével kapcsolódott össze a szociológia intézményesülésre, és ezzel kapcsolatban egy új elem, egy elitváltás lehetősége. Tehát a 20. században és a társadalmi társaság vezetőben egy elitváltás, egy új elit, politikai elit és szellemi elit készülődött. Ez párosult még ráadásul azzal, hogy a 1890-es években és a századfordulón hirtelen kiterjedt a létszámokat megduplázó lett a felsőoktatás. Hát a mai viszonyokhoz képest azért idézőjelben beszéltünk expanzióról, de amikor már korosztály majdnem fel egyetemre, főiskolára járt, de az akkori 1-2%-os arányok, főleg jog és bölcsészet tudományok területén, ahol egyébként a jogbölcseletbe állít a szociológiát is oktatnak kötelezően, ez megduplázódott. Tehát tömegesedett idézőjelben a oktatás, egyetemi képzés, valamiféle képzési expanzió. Most ezt kerültünk egy interakcióba, ezzel az új világ váró megfordítjuk ezt az országot, ezt a történelmi országot, ezt a történelmi Magyarországot, és a újat közönkeit. Minden területen, ha elmennek egy kézművészeti kiállításra, úgy tudom, hogy Medjánszki nem olyan régen volt, vagy Csontvári, vagy már érződik ez a hangulat, hogy itt valami új civilizáció jöjjön, adi fellépése, irodalom van ez benne, ez van benne a társadalom gondolkodásban. Ehhez azért nagy súgót ad, hogy az egész kontinuum stádium elméletben gondolkodás, Spencernek a fejlődés elméletben, az is többé valami nagy utópiában végződik, és ez. Ebből következően ebben a korai szakaszban nagy jelentősége lett a korértelmező nagy elméleteknek. Ugye hát a mai viszonyokhoz, a szociológia mai helyzetéhez mérjük, nem nagyon mérhető, akkor itt ugye nem lehet már a hónapra valami új elmélet feljönni, pláne egy ilyen kis országban, ami mindent magyarán, mindent megbolognak tartják az ember. Hát be kell tagolódni abba a fogalmi rendszerben, meg mátrixba, ahogy Kuhn mondja, ahogy szokás gondolkodni a társadalomban. Tehát most itt még nincs ilyen gát. Itt megérkezik Mirai Horváth Károly, aki író volt, tönkrement, feltaláló volt, művész volt, jön Münchenből, a Schwabingból, berobban oda a Társadalomtudományi Társaság ülésére, és azt mondja, félre, az én organikus szociológiám az, ami a világot magyarázza, és kifejti, és így hallgatja. Nagy elméletek, nyugodtan jöhetett valaki valamilyen nagy elmélet. A Pulszki, mondjuk ez nem egy ilyen komolytalan dolog, mint a Mirai Horváth Károlyi. Ugye hát az egyetemet tanított a 19. században is. Az ő könyve is egy óriás, ez egy nagy Marx albeteg, az a formáció elmélet, amit ott kifejtettek. Ebben a könyvben az a Pickler belátásos elmélete. Van nevük az elméletnek. Ez aztán később ugye ez az igény a korértelmező nagy elméletek iránt elenyésztett. Ugye előző órán volt szó, hogy nagy elmélet, ugye hát nagy elmélet az Magyarországon lehet, ugye most Amerikában lehetett Francia-i. Most jöhet itt valaki azzal, és ott is kérdőjeles. Nos, még valamit mondanék erről a szociológiáról átfogó igényen. Végülis ez a szociológia két dologra nem lett alkalmas, és azért beárnyékolt ezt az első két évtizedet a 20. század társadalmi tudományi társaság korán. korabeli társadalomnak, annak a valóságnak, ami körülvette őket, elméleti igényi értelmezésére azért nem voltak alkalmasak. Nem tudott elméleti alapot képezni ez az elmélet alkotása. A társadalom berendezkedésének az értelmezés. Ebből azt következett, hogy ugye a nagy elméleti fellendülés után, hogy 1900 és 905 közé eső időszak után, a társadalmi-társaság vitái a 20. században is követhető az, hogy már nem annyira közvetítik, nem olyan elméleti vélemény, hanem egyre inkább politizáló, és egyre inkább a politikai publicisztika elmélet nélkül veszi át a szerepet, illetve elvesz inkább a hangsúlyos, és ez egész konkrétan a polgári radikálisok, a radikális párt és Jászi politikai törekvései, ez aki már nagyon előtérbe került akkor, 900 után, ehhez kapcsolódik, tehát politikai ideológia formál. Ez látszik a vitán is. És hát a szociológia nem a korabeli elméletek, külföldi elméletek vonatkoztatási keretében értelmezi magát. Ez viszont bizonyos provincializálódáshoz vezet, hogy hát így marad ki, vagy esik ki a látókörből az őkeim iskola tényleges jelentő. Fölfigyelnek rá, de nem foglalkoznak vele igazán, az őkeim iskola tényleges jelentősége, ez egész németországi értékvita és fordulat nem dolgozzák be, nem dolgozzák föl. Tehát egy kicsit olyan alattá válik ez a szociálizálás. Itt a gyökeres változás, ugye a 905-906 utáni, 905-906 közötti politikai válság. Ez egy korszakhatár, ezután publicisztikai fordulat már válik meg inkább a szociológia, de nagyon érdekes a szociológia, de nagyon érdekes fordulat. Nos, kicsit gyorsítva. A társaság történetéről és vitáiról. A korszakok. Ugye 901 az új tudomány értelmezései, ezek töltik ki a társasági vitákat. Majd úgy 904-ig a nagy elméleti viták ankétjai és társasági összejövetelei, amit egy nagyon nevezetes azóta aztán kiadták újra, vita zár, úgy 904-ben az ügyvelet koreszme vita, amikor a kor uralkodó eszmét egy kicsit visszahajlás az Ötvös József munkájához, a liberalizmust, az anarchizmust, a konzervativizmust és a szocializmust, hát több menetben egy egész tavaszi ülésszakon, majd öt vita délután keretében vitatták meg, ez egy hallatlanul érdekes és elméletileg nagyon igényes vita. Körülbelül ez az az utolsó vita, amikor hát itt egész különböző figurák meg beszélnek egymással. A teljesen konzervatív és keresztény preákus Kisztány Sándor, egyik a legműveltebb tagja ennek a társaságnak és a legképzettebb a konzervatív keresztény konzervatívus fölvezetésében, és a hát anarcho-szindikalista, szocialista Szabó Ervin, a másik végletet mondjam, meg a liberális Gazdusztán. Tehát itt nagyon, nagyon sokszín, nagyon különböző nézetek és elméletek ütköztetnek mind meg. Na, ennek lesz a folyóirat és a társasági élet kárára egy váltás, megváltozása, következik egy megváltozása 904-506-ban, inkább 506-ban. Ugye 905-ös, hát nem csak kormányválság volt, hanem a dualizmus rendszerének a megingása, ugye a fehérvári kormány, darabolt kormány, amikor ugye Ausztria és Magyarország majdnem ketté szakadt, és most ez egy hosszú történet lenne, és ugye a császár és király Ferenc József beletrendezhető függetlenségieket, ugye függetlenségét váltott, azzal fenyegette meg Kristófi belügyminiszterelnök és fehérvári miniszterelnökön, kinevezett miniszterelnökön keresztül, hogy az általános választók kiterjesztésével behozza a munkás tömegeket és szociáldemokratát a politikai mezőbe, ami gyakorlatilag egy más, egy teljes struktúrás átrendeződést jelentett volna. Most ebben a sok bonyolultsággal színezett történetben nagyon élesen vetődött föl a nemzet, nemzeti értékek, ehhez kapcsolva a keresztény nemzeti történelmi Magyarország értékei és a modern választójog kiterjesztéssel létrehozott, létrehozható modern Magyarország az általános és titkos választójog kiterjesztésével demokratizáló Magyarország. Az, amit Bibó István Rákterének, Zsák utcának mond ebben a kelet-európai fejlődésben és a magyarban különösképpen, hogy nemzet és demokrácia az ezen a keleti térfélen szembe kerül egymással, ami szerencsésebb nyugati régióban együtt tudott haladni, és valóban a Magyarországon is tudott haladni, így élünk, ugye, polgárosodás és nemzeti függetlenség és kiterjesztés is. Ez itt szembe kerül egymással. Ez értelmiségi elitek szembe állítását is jelentette, hanem minden vonatkozás előjött, és még ma is él a közéletben. De ennek van már egy ilyen fai vonatkozása is, hogy hát azért az Urbánus, de már akkor is jó és zsidókat is értettek ezzel, meg a keresztény gondolat szembe kerül, és a nemzeti érzület és a univerzalisztikus, a modernizációs igény szembeállás, és ez megosztotta ezt a még a 904-es vitán mondom, hogy együttműködni tudó egymással beszélgetős társaságban. Senkinek nem volt ez jó, 20. században fel sem tudom, hogy a társaságnak sem. Minden esetre, akik kivonultak keresztény nemzeti értékek és nemzeti öncélúság jegyében, de még nem voltak ilyen stupid emberek, nem erre kell gondolni, azok saját társaságot alapítottak, de magyar, hangsúlyozott, hogy a 20. század az társadalomtudományos. Magyar Társadalomtudományos Egyesület címmel, és saját folyóiratot is Magyar Társadalomtudományi Szemle címmel. Érdemes ezt a két folyóiratot párhuzamosan nézni. Úgy vannak súlyba egymással, egyensúlyban, pontosabban egyensúlytalansággal, ahogy a 120. század első két évtizedében, nagyon egyszerűsítve, a baloldali és a jobboldali értelmiségi elgondolkodás egyensúlytalanságban van, és nagyon erősen a polgári radikális, értelmiségi jellegű szocializmus és baloldali gondolkodás uralja. Tessék? Ez az egész 20. század elején. Ez követhető, csak előveszik ugye a 20. századot, és előveszik a magyar társadalmi szemét. Először is az egyik az, hogy terjedelemben 8 folyóméter, a másik pedig 80 centi. Szóval ritkán megjelenik, keresztül textus. Az egyiknek a szerzői köre nagyon kiterjedt, nagyon presztízses ott megjelenni, a másik itt nagyon színvonalas, szakad, mindent, de azért nem olyan jelentős. Ugyanez az irodalomban is ugye leképeződik, de a különböző lapokban. Ami tetszik a század elején, ez egy ilyen mondás, ugye az első két évtizedben legalábbis a hét baloldalomban. Most hát nagyon érdemes ebbe elmélyülni, meg ezt olvasgatni, de már itt, amikor már olvasgatás van, nem annyira a szociológiát olvasom, hanem a közélet, a politikai publicisztika és mindenféle értelmiség és egyéb hát küzdelmek történetét. Hát én próbáltam egy ilyen, tehát erre már nincs idő, a két táborról úgy tetszik, szemléletét, meg beállítottságát, meg sajátos témáit itt elemezni, témaköreit, intézményeit. Hát ezt ilyen címszavakban felolvasni nincs módunk most, de elég az hozzá, hogy itt egy keresztény, egy nemzeti és polgári radikális szociálista gondolat világ, és ennek megfelelő társadalmi látás, szemléleti beállítottság élesen szembe került és ketté vált, és ahogy tetszik, mintát adott a későbbiekre is. A 30-as években eléggé kegyetlenül végződő van, ez is egy fényén mintákat. Nos, folytatva, csak úgy hát, ha valakinek kedve van olvasni, de olvashatva 20-szert, és kell 20-szert kérdés olvasni a számúra előtt. Nagyon érdekes viták vannak. Ugye ezt mondtam, hogy 904-ig főleg elmélet. Ezek is érdekes. De már 905-ben van a híres tanúti vita a középiskola rekordja szív. Most, hogyha valaki ezzel úgy foglalkozik, vagy ilyen a szakmája, vagy hasonló a szakmája, nem érdemes bele, nem csak bele nézni, nem elolvasgatni. Ezt ugye itt a középiskola modernizálásának a programját vetették föl, meghívva az összes tanáregyet, fontosabb tanáregyesületet, és hát megtámadva tulajdonképpen az élettől, az adott társadalmi valóságtól elrugaszkodó, hát humanisztikus műveltséget, műveltség túlsúlyára alapozott középiskolai gimnáziumi képzést a memori terjeivel, a latina görög túlsúlyával, a fölösleges lexikális és történeti ismeretek és sokasságával. Az, ami máig él, ugye a tananyag csökkentés, tehermentesítés, az valamit merül föl igazán élesen. Már. Az ember úgy jó, úgy érzi, hogy tessék? Ez tipikusan előjön. Van a kutatáskutatók, akik nézik ezt, hogy milyen időszakban, milyen kormányzatok alatt, milyen szélben, mikor jön a tanár csökkentés, mikor jön a történelem, a humán tárgyak visszaszorítása, a lexikális ismeretek, a memoriter, a túlsúly, a nehéz is kaptásban. Mikor meg nem? Szóval ez a... Hát ez nagyon érdekes, itt orvosokat vonultattak föl, ugye nagyon neves klinikai pszichológusokat, akik mondták, hogy hát a gyerekek megőrülnek, megbolondulnak már is. Rengeteg kezdenetük van, ha esetleg az iskola dobra. Szóval ez én annyira mondom, hogy érdemes, ha valaki valamiben ilyen érdeklődése, valami társadalmi mentalitást lehet, vagy éppen a szakmája olyan, ha megnézem mi volt, félnőségektől. Mert én nagyon gyorsan még néhány ilyen vitát, hogy érdekes a középiskola reformja, érdekes a Közép-Európa vita. Hát mi legyen a monarchiában? Most ez a Jászinak majd talán jó órán lesz, ez a nagy kérdése. Hát ez a levegőbe volt, ugye? Pláne 905-906 után, amikor majdnem szétrobbant az egész. Levegőbe volt az Andrássy téle, már az öregebb Andrássy, Gyula idősebb adás, egy jó külpolitikai közös külügyminisztersége óta, hogy nem tették legalább trianonmussá a dualizmust, ezzel egy bombát helyeztek. Persze Magyarország mindig abban a súlyában volt, ami senki nem érzett, főleg ugye a emancipálódni akaró és önálló autonómiájukat, sőt, egy után három életüket, létüket kereső követelő ünnep nemzetiség. Tehát ez a bomba, ez benne az állandó téma, 20. században nagyon sokat lehetett. A föld kérdés, nem kell mondani a jelentőségét, óriási téma volt. A szabad oktatás kérdése, ez folyamatos, ugyanis a 20. század és a Társadalomtudományi Társaság megszervezte a maga szabadiskoláját. Országosan szabadiskola hálózatot, Társadalmi Társaság szabadiskolája, folyamatosan közik a programját, érdemes elemezni, nagyon színvas tanulmány. Vidéki nagyvárosokban, nagyobb városokban, Temesváron, Szegeden, Pozsony, Bécs, Kassa, működhetnek az egyesületek. Ez megint ez az egész korszak, ami rettenetesen feszítő, dinamikus volt szellemileg. Legtöbb Nobel-díjas itt van, is van a gyökérzete, ugye ezekben a nagy gimnáziumokban, ugye a Kassai tartban kép. És az, hogy a szabad oktatás ennyire előtérbe került, ez mutat valami, hogy ilyen feszítő szellemi mintőre, hivatalos oktatás és intézményeknek voltak elegendően, és egy tényleges társadalmi elégedetlenség volt az előszerben. A 1907-ben Pécset a szabad tanítás országos kongresszusát rendezik meg, ott is főszereplői a társadalmi társadalmi is 20. századosok. Összeszámoltam 260 valamennyien szabad iskola jelentette be, hogy fényelvét, hogy ezzel fog teremtő. Még döbbenetes alternatív a hivatalossal, vagy intézményesség tesz, egy alternatív oktatást. Rendszer alakult ki ebben a világban. Ez természetesen az állam, ami azért liberális oktat, tehát a szabad tanítás azért, és a szabad gondolat, szabad gondolkodás, életi szabadság, a tanítás szabadság, ez egy liberális alapdoktrina, és azért a oktatás politika ez volt, de a egymást követő miniszterek alatt, Trekottól kezdve, akkor is nagy miniszterek voltak. Ez megengedte lehetővé tette. Tehát egy ilyen társadalmi, ilyen nagy jelentőségű társadalmi, mint a társadalmi tudományi volt, ez kiépítette a maga alternatív könyvkiadását, maga alternatív iskolázását, szabadoktatását, szociálpolitikát, érdeményezését is. Nos, folytatjuk a vitákat, ugye földkérdésnél mondtam, a legfontosabb talán, vagy legérdekesebb ma is a zsidó kérdés vita. A 17-ben ez egy feszítő kérdés volt már ekkor, szóval nagyon, most hát ennek a részleteiben egy teljesen szemináriumi téma lenne, és ezeket végigolvasni. Maga Jánci kezdeményezte, Ágoston Péternek megjelent könyvére, ami nagy Ágoston Péter 20. század, ő nagyvállaló volt, nagyvállaló társadalmi társadalmi. Zsidó kútja című érdemes olvasni könyvélet, a nagy vitát keltett, és akkor összevizták a társadalmat, és hát körkérdést tettek föl, minden fontosabb vagy jelentősebb értelmiségileg, sokan nem válaszoltak persze. Talán Magyarországon szerint antiszemitizmus, hala, mit jelent az, milyen következményei vannak, jó ezt kiküszöbölhetőnek tartja, vagy nem is tartja, milyen szabad. Na, sok vita, nagyon érdekes kérdés ez. Most még intézményekről azért század előn kell beszélni. Az egyik a Galilei kör. Karirei kör 1980-ban.
Ez a szocialista fiataljákok
volt egy egyesülete, egyetemisták voltak, egy szocialista diák egyesületből nőtt ki, aki hát az ő batrányos fellépéseiről híres válványozott professzorunk, a Fikret Uram, a jövő órát beszélt a műveiről, meg a fellépéseiről. Szeretnék, hogy az ő kis körükbennek a ő legyenek a Fikret Uram körhelyen. A Fikret volt annyira bősz és szerintem, hogy hát valami hasonló javaslók. Legyen valami leik. Most a Galilei kör működése is, és az a társadalmi radikalizmus, amivel ugye, hát messze üvelelték azt a polgári radikális irányzatot, amit járt, és a polgári radikális párt, és hát tökéletlen kórumává vált a 20. század képviselt, a kiadványaikban, a kiadványaikban, ez is követhető. Kicsit ilyen elfogadva, de bizonyos fenntartásokkal néztek azért rá a sztabi százalosok, nem néztek erre a körülbelül. Ha megnézik a Tamás köztársaság, tehát a kommun, a 19. március 19 utáni vezetők nagy része az Galilei körös. Rákosi Mátyástól Gergő Erdőnek. De nem csak ez. Van egy másik társaság, a Szellemi Tudományok Szabad Iskolája. Ez tulajdonképpen 1914-ben jött létre, és nagyon erősen Lukács György nevéhez kapcsolódik, aki ugye köztudott tanhelyzetben töltötte a tízes évek elejét. Max Weber, te a délutányait, nem túlsó sorban. És hát aztán, amikor kicsit állom, akkor már a papa elintézte, ugye a Magyar Angol Banknak a vezető igazgatója volt, hogy ne kelljen menni a Gyurinak konszolgálatra, ez a levelet is így mondta, hogy Gyurinak. De azért nem lehetett így megkelni a katonaságot, és akkor hát valamilyen szolgálatra, a polgári szolgálatra leosztották. És akkor az ő barátjával, a Balázs Bélával, megszervezett Balázsbél a Dudai hatásán egy olyan kört, ami szinte leképezte azt, aminek ő nagy élménye volt, a Heidelberg Max Weber kör, Max Weber szervezett. Tehát ilyen szalonszerűen működő, vizadélutánok keretek közötti működés. Nem sokat produkáltak, nagyon sokat vitáztak, beszélgettek, meg mindenféle legendárium van róluk, de igazán nagy műveket nem nagyon lehet olvasni. Viszont nagy neveket van náluk. De innen kerül ki Mainhely Károly, az ő nagyon fiatal ember volt akkor, és hát Lukácshoz képest, tehát akkor még hatvas. És a Mainhely volt, ugye nemzetközi művészet szociológus, hogy csak a szociológusokat mondja. Tehát az, akit ugye később az egyetemes szociológia történet is nem volt számunk tartani, hanem minden egyetemet tanítanak, mondjuk a Mannheimet, Kármán, vagy a Hauser Arnoldot, akár még Szentlét azért nem annyira, például a Polányiakat. Polányiakat, de akkor most nem, nem a szabad iskolán voltak, hanem ők galileisták. Polányi Károly, Polányi Mihály, de Nobel-díjas, tudományi szociológus, Polányi Károly, de a gazdaság szociológus. Tehát akik igazán nemzetközileg nagy névre tettek szert, azok azért elsősorban nem szolidáris társadalmi kör kerülnek ki, hanem a maguk korában ehhez képest jelentéktelen egyesületekből. No, kérem szépen, hát, hát milyen gazdag volt az első két évtizedben gazdag a szellemi életük. Most én azt mondom, hogy van még 8 percem, azaz, hogy megpróbálom intézményesül is tovább folytatni. Eljött ott 45-ig, és akkor jövő órá majd, amikor a... Ugye annyi van? 7 év? Hát akkor jó. Hát én már mennem. Szóljanak, hát nem. Milyen mélységbe megyek bele? Áttekintőleg, vagy pedig? Nos, jövője 18-19. Ez egy nagy szezúra, nem csak a politikai életben, ugye a polgárdemokrata forradalom és a tanácsköztársaság, vagy kommun, ki minek mondja, 133 napja. Tulajdonképpen ugye az első szakasz, ugye az októbristák időszaka, a 18 november, december és 19 tavaszáig, abban nagyon dominánsak a 20. század és köre a politikai életben és a politikai funkciókban. Ugye mondtam azt, hogy a Jászinak ugye a polgári radikális párt, nem nagyon jelentéktelen párt volt, de ez folyamatosan azért működött. Tehát, és valaki ilyen politika helyettesítő funkciója lett a 20. századnak a 10-es évektől kezdődően, és valóban tényleges politikusok kerültek ki belőle. Jászi Oszkár, de az is lehet, hogy a nemzetiségi